Isten igét olvasom újra, de már rövidebben az apostolok cselekedeteiről írott könyv 28. fejezetéből. A 28. fejezetnek is a 22. és 26. verseiből. Helyesnek tartjuk tehát, hogy tőle halljuk meg, hogyan gondolkodol, mert erről az irányzatról tudjuk, hogy minden felé ellenzi. Ezt mondta Pál, menj el ehhez a néphez, és mondd meg, halván halljatok, és ne értsetek, és látván lássátok, és ne lássátok meg. Azért ragaszkodtam, hogy erről beszéljek, mert különben már a korintusi levélnél tartanánk, ahol egy új levelet kezdünk el, és bizony betart majd több hétig és hónapig. De én mindezek ellenére szerettem volna, hogyha tisztességesen lezárjuk ezt az apostolok cselekedeteiről írott könyvet, és egyáltalán próbáljuk összegezni azt, hogy hová jutott el Pál és az ő életének a története. Azt tudjuk, hogy az apostolok cselekedeteiről írott könyvnek a tudósítása ott kezdődik, hogy a tanítványokat összehívja Jézus, és ők még nem sejtik, de Jézus már tudja, hogy közel van az ő eljövetelének, vagy hát a Krisztusként a mennybe menetelének az ideje, és amikor a tanítványokhoz beszél, és áldásra emeli mind a két kezét, akkor azt olvashatjuk, hogy lassan felhő takarja el őt, és szó szerint egyre távolodik, és az atya a fiút fölviszi magához egészen a mennybe, és a tanítványok pedig kétségbe esetten itt maradnak, és kérdezgetik egymástól, hogy most mi lesz? Árván maradni, nem érteni semmit, tulajdonképpen nem tudjuk azt, hogy hová menjünk, és mit kezdjünk magunkkal. Ezzel a dilemmával indul, most mit cselekedjünk. És akkor elmondja Krisztus, hogy vettek szent lelket, és tanúim lettek. És elmondja azt, hogy tanúim lettek ott, ahol éltek, abban a városban, vagy a tartományban, ami már egy nagyobb közeg, de egészen a föld végső határáig, ami pedig szó szerint azt jelenti, hogy az akkori ismert római birodalom határain belül és túl is. És ahogyan előre haladunk az apostolok cselekedeteiben írott könyvvel, akkor látjuk meg igazán, hogy a tanítványok élete elindul egészen más módon. Eddig abban voltak, hogy ott kell maradniuk a szűk hazán belül, és most kiderül, hogy egész egyszerűen az Isten teremt egy olyan keresztény üldözést, hogy muszáj elhagyni azt a biztonságos területet, és az Isten szó szerint szét szórja, ahogy a görög is mondja, diaszpórákba küldi az ő gyermekeit, akik fel lettek készítve a misszióra, csak önmaguk sem tudták még ezt. És így történik az, hogy a 12 apostol mellé jön majd egy 13. is, aki nem korábban a tanítványi közösségbe tartozott, hanem igaz hithű zsidó volt, aki aztán elutasított minden biztoskodást, lenézte emezeket, mert túl primitívnek és amatőrnek tartotta a tanítványokat, de Krisztusnak hatalma van arra, hogy életében egyszer Pált is, mondjuk úgymond megállítsa, sok táblát kitegye felé, és Pál apostol onnantól kezdve már fogja látni az útját. Fogja látni azt, hogy honnan jött a törvényeskedésből, az önmagát igaznak tartásából, és meg fogja látni, életében először, és utána pedig állandóan el fog tekinteni, hogy amit ő átélt, azt neki is tovább kell tudni. És az általa, Krisztus által átformált látnivalóját, vagy nézetét feltétlenül tovább kell adni mások felé. És itt történik az, hogy a 9. fejezettől, ami tulajdonképpen, majd csak nem így mondanám, hogy harmada a könyvnek, tehát az első harmadában a páli előkészítésről írhatunk, és a tanítványoknak a buzgóságáról, és a könyvnek a második 2/3-ában pedig azt olvashatjuk, hogy az élő Isten a legkritikusabb helyzetbe beleviszi a tanítványokat, és legfőképpen Pál veszi át a főszerepet, és onnantól kezdve a sok-sok kihallgatáson, megkóstoltatáson, fogságbeli élményeken, hajótörésen keresztül, pedig el fogjuk mi Pál odállni, hogy odaáll majd a császár elé, és mindeközben pedig, ahogy olvashatjuk itt a 28. utolsó fejezetben, 2 évet azzal tölt el, hogy személyes lelki gondozásra kezd. Ez azért nagyon fontos, mert Pál, amit önmagában is megtapasztalt, ami önmagában is valóság volt, hogy ő zsidók közül hithű zsidó, és a legvallásosabb, a legkomolyabb kegyességhez tartozó, ő tudja azt, hogy mit élt át. Tudja nagyon jó, hogy miért sántított neki ez a Krisztusosdi. Tudja nagyon jó, hogy miért ellenezte azt, hogy Krisztust akár még csak szóba is hozzuk. És miért gondolta azt, hogy ezek szektások? Miért gondolta azt, hogy ezeket el kell hallgattatni? És akkor, amikor ő is eljut idáig, és Pál előtt is nagyon-nagyon világos lett, hogy igen, él a Krisztus, és én neki vagyok a foglya, akkor már el tudja mondani, akár bilincsek között is, hogy testvér, én ugyaninnen jövök, hát neked nem kell elmagyarázni, hogy miért van ellenszenved velem, hogy miért akarod a Krisztust elhallgattatni. Hát én ugyanezt csináltam néhány éve. És itt, az Isten Rómában, úgy tudja használni, mint senki más. És el fogja mondani, és itt tartunk az ige magyarázatnál, és ez a befejezés, ez a nagy zárása az eseményeknek. El fogja mondani, hogy jönnek hozzá, hogy az Isten megengedi, hogy mivel a zsidók följelentették, ezért nem állhat meg alacsonyabb fokozaton, csak a legfelsőbb bíróságnál. Ezért ott neki tanúskodnia kell. És az Isten szó szerint a legvégsőkig elviszi. És el kell mondani, ami benne van, hogy ugyanígy gondolkodtam. Testvér, ha valakinek szeme szárkája volt ez a kegyeskedés, amit már itt csináltak a keresztjének, ami megbotránkoztató volt, úgymond a vallásos embereknek, akkor én tudom. Hiszen életemnek a legfőbb vágya, a legfőbb törekvése az volt, hogy pusztuljon az ilyen, aki már ennyire vallásos ember, mert én ennyit láttam belőle. És el kell mondani, hogy én rájöttem arra, hogy akiket én írtottam, azok gondolkodtak helyesen. Sőt, még az életem se drága. Én, aki a törnek a másik végén álltam, és nem volt mindegy, hogy hány embert viszek a halálba. A másik oldalon állva most, oda kerülve, a pult másik oldalára. Most kész vagyok arra. Nem csak azért, mert sok ember halálra adtam, hanem azért, hogy Krisztus igazsága fölragyogjon. Kész vagyok arra, hogy engem öljenek. És látjátok, hogy mekkora változás ez. És erről beszél a római zsidóknak. Elmondja nekik az ő egész történetét, az ő egész munkásságát. És hadd fogalmazzak most így, hogy bizony mindez arra elég, hogy bennünket is fölrázzon, hogy bennünket is oda állítson a Krisztusi igazság elé, és megláttassa, hogy nem érdemes nagy melegen csinálni. Hogy nem érdemes úgy, hogy egy kicsit az Istennek, egy kicsit az embernek. És ezért szenvedni kell. Ezt nem lehet sétagalokként csinálni. Ezt nem lehet olyan középszerűen előadni. Szó szerint ezért Krisztus elé állva őszintén és bátran küzdeni kell. Tegnap, amikor ott voltunk az ifjúsági találkozón Lajos Komáromban, akkor nagyon megdöbbentett a bizonyság. Tényleg bár én már hallottam missziói előadósok, nagyon-nagyon sok történetet a börtönmisszió, sőt, magam is voltam már az év végén, meg évelején kétszer is börtönbe szolgálni. De nagyon-nagyon fantasztikus volt hallani azt, hogy börtön viselt ember hogyan tud beszélni arról, hogy neki odáig kellett jutnia, hogy szó szerint lecsukják, elzárják, és ott tudta meghallani a szabadításnak a történetét. És akkor jött rá, hogy a krisztusi szabadság, bár zárkában él, és lehet, hogy még 15-21 év vár rá, de a krisztusi szabadság mindent átél az életében. És elmondták, ugye az egyiket már nem hallottuk, de a börtönlelkész nő és a konkrétan a börtön viselt férfi elmondta azt, hogy az igazi szabadság az akkor jött el az ő számára, amikor rájött arra, hogy annyi bűnt halmozott fel az életében, hogy csak a Krisztus tudja megszabadítani. És ugyanezt mondja el Pál, hogy bár ott van fogságban, de kívánja mindenkinek, hogy egyszer az életben oda találjadok a Krisztushoz, és megkaphassák azt a szabadságot, amit csak ő tud adni bűneinkből való feloldozásra. És hogy mit jelent ez itt konkrétan ebben az ige helyben, rácsodálkozva az Isten kegyelmére, azt kell megérteni, hogy Pál apostol elmondja azt, hogyha még nem is értik meg sokan, még hogyha nem is fogják felfogni, hogy Krisztus mit tett Pál életében, akkor is el kell mondani. És az ő életéből kiindulva, aki úgy gondolta magáról, hogy ő egy nagyon jó vallásos ember, ő mindent próbál, minden előírás betartani, és megfelelni azoknak, rájön ott az út során, hogy ő a saját maga előre jutásáért teszi ezt, és nem az élő Istentől kapott szeretetért, hanem a maga előbbre jutásáért. És vallásos ember, aki szó szerint az Isten által alkotott vallásnak akar megfelelni. Szó szerint be akarja tartani az előírásokat. Próbál úgy élni, hogy az Isten kívánja tőle, és ebben nincs semmi rossz. Mert ez egyfajta nemes törekvés. Hogy szó szerint tudom, hogy van Isten, tudom azt, hogy létezik, tudom azt, hogy szeret engem. Én nagyon-nagyon szeretem az Istent. Én nagyon vallásos ember vagyok. Olyan sok emberre találkozunk ilyennel a keresztény Európában. Én szeretem az Istent. A jó atya, tudom, hogy megvéd, tudom azt, hogy féltővel óvja az én életemet. A jó atya, a jó Istenke velem van. Én szeretem a karácsonynak a fényét. Szeretem az Istent, mert tudom azt, hogy igazgatja az életemet, az én sorsom. Tudom azt, hogy az Isten kezében van. És olyan sokszor lehet hallani e fajta megjegyzéseket. És Pál apostol is, amikor még Saulus volt, amikor szó szerint tanult, az Istennek útjain járva tanulta az Istennek a jelenlétét, az őrző védelmét, akkor egy nagyon jó vallásos ember volt. Mert tudta azt, hogy a jó atya megsegíti őt. De azt mondja Pál, és egy egész könyv erről szól, hogy a jó atya a kegyelmét abban mutatta meg, hogy elkölt az ő egyszülött fiát, aki meghalt helyettünk, aki önmagát adta oda az oltára, és mint bárány feláldoztatott, és a nagypéntek, ami előttünk van, 5 hét, és eljön a nagypéntek, és újra föleleveníthetjük, hogy miattunk, helyettünk, és érettünk halt meg Isten egyszülött fia. Ez már nem vallásosság, ez már sokkal több. És Pál apostol is innen, ebből a vallásosságból, ebből a hithű zsidóság képéből elmúlt. Mert mi hiányzott neki? Azt hiányzott, hogy az élő Krisztussal így szembe találja magát. Nem távolról, nem elmondásokból hallja, hanem így, ettől a nagy fénytől, ettől a hatalomtól, szó szerint a porba essen. Ez a lényeg. A Krisztussal találkozni. És szó szerint belevakulni abba a hatalomba, amit az Isten megtesz mi velünk is. Az életünk legnagyobb mélységében, legnagyobb nyomorúságában, amikor már nincs hová kapnunk, nem tudjuk még a szánkat sem úgy formálni és úgy alakítani, hogy ki tudjuk mondani, hogy én Istenem, te segíts. Amikor eljutunk odáig, képtelenek vagyunk a szóra, képtelenek vagyunk saját gondolatainkat is megformálni, amikor Krisztussal állunk szembe, és a szó elszáll, és csak remeg az ember, és csak sírni tud, mert kiszolgáltatott az Istennel, akkor egy nagy változás jön be, következik az ember élet. És erről beszél Pál, amikor már nem te diktálsz, már nem te akarsz tetszeni az Istennek, amikor már nem te fogalmazod meg, hogy mit akarsz csinálni. Amikor már úgy gondolkod, hogy jöjjön, aminek jönnie kell. Tegyen az Isten csodát, mert én nem tudom. Véget értek a lehetőségei. Az emberi eszközeim semmit sem érnek. Amikor eljutunk odáig, hogy megsemmisülünk Krisztus hatalma előtt, és azt mondom, hogy nincs már lehetősége. És nem tudok semmit sem tenni, nincs semmi tudomány, semmi ismeret, nincs semmi, amivel föllebbezhetnék az Isten előtt. Most érzem, hogy nyomorult és szegény vagyok. Ahogy a Jelenések könyvében is elmondja ezt az életérzés az én Isten. Te vagy a bok, a nyomorult és a szegény. Végy tűzben izzított. Vasat vagy aranyat. És engedd, ahogy Ézsaiásnak is mondja az Isten igéje, engedd, hogy ezt a felforrósított anyagot a szádba tegyem, mert tisztátalan ez a nép, és tisztátalan ajkú vagy te is. És Ézsaiás rájön arra, hogy igen, az Isten az, aki őt tisztítani akarja, akkor tegye meg, mert nincs neki másban tisztulása. És Pál ugyan idáig jut el, hogy nem lát, önmaga erejéből nem tud fölállni, úgy nyúlnak érte, úgy tápászkodik föl, úgy vezetik, úgy fogják majd egy házba bevezetni, és ott lesz 3 napig, nem eszik és nem iszik, nem lát, és ki van szolgáltatva. Hol van ehhez képest az, hogy majd én beszerzem a megbízó levelet, majd én szerzett pontokat, majd én elfogom ezeket a mindenféle tétanítást tartó, meg tétanítást tovább terjesztő szektársokat. Hol van ehhez az? Az már a múlté. És rájön Pál, hogy senki és semmi vagyok. Önmagam erejéből sehová nem jutok. Hogy voltak ötleteim, de az Isten kárnak és szemétnek ítélte. Hogy ki vagyok szolgáltatva teljes egészében az Isten igazság szolgáltatásának, és önmagam erejéből semmi jót magamról elmondani nem tudok. Ezt élt át Pál. És nekünk is ezt kell átélnünk. És ha az életünkben nem történik meg ez a páli fordulat, nem történik meg az, hogy sírva mondjuk ki, Uram, semmi vagyok, csak egy nagy szerencsétlenség ezen a földön, aki önmagam erejéből nem tudok tovább menni, önmagam erejéből nem tudok fölkelni, és egyetlen egy tiszta gondolatom nincs. Aki idáig eljött, a szembe találkozott az élő, újjá teremtő Istennel. Enélkül nem megy. De itt már nem a jó atyával, nem a sorssal, nem a jó Istenkével találkozott. Aki kicsi deszként megszületik erre a világot, jönnek a csodáját, bámulják. A Krisztussal, az Úrral, a Királlyal találkozott szemben. És azt mondja, Pál élete végén, 2 évig jönnek hozzá, kopogtatnak, személyesen beszélgetnek vele. És azt mondja Pál, soha nem felejti el. Ez az egy megismételhetetlen esemény, nem felejtős az ő életében. És amikor ott áll élete végén, akkor arra jön rá, hogy bizony, ugyanúgy, ahogy amikor a Krisztussal találkoztam, azóta sincs többen. Azóta sincs semmi alapom, jogalapom, amerre hivatkozni. Hanem most is csak azt tudom mondani, ahogyan Ézsaiás próféta mondta, halván akarok hallani, és érteni, látván akarok látni, és meglátni. Pál, ez az, amire rájön. És ezt lehet továbbadni. Nem önmaga erejét, nem önmaga tudományát, Nem az előírásokról beszél, nem a vallási szertartásokról beszél, nincsenek ott segédeszközök, nincsenek ott vallási kelyhek, nincs ott különösképpen vallási kellék. Az van, hogy Krisztusra mutat a Szentlélek által. És mi lesz? Mondhatnánk azt, hogy nem túl sikeres, de az már az Isten dolga. Pálnak el kell mondania. Az, hogy az élő Isten kiben kezd el új életet, és kiben nem, ez az Isten dolga. Nem én vagyok a bíra. És nem én vagyok az, aki megállapítom, hogy te már oda tartozol, te még nem. Ez az élő Isten szent lelkének a munkája. Nekem el kell mondani. Tegnap este is a rabságból szabadultak, elmondták. És az Isten tudja, hogy kiben mit végezel. Mi nem tudjuk. Nem akarjuk vizsgálni ezt, mert nem a mi felelősségterületünk. De Pálnak el kell mondania, mert az Isten ezért hagyja élet. Nem másért. Nem azért, hogy még legyen munkaereje. Nem azért, hogy még elmondhass, hogy 2 évvel többet ért. Nem. Az Isten még azért tartja életben, hogy használja mások javára, hogy tisztázza a rómabeliekkel, hogy mi az, az a tanítás, amit Krisztustól ő hallott. És hadd mondjam el, hogy Rómában, amikor a gyülekezet megalakult, akkor a legnagyobb támadást ez a gyülekezet fogja majd elviselni. És milyen csodálatos az Isten, amelyik gyülekezet legnagyobb támadást tart, az lát, vagy kap, azt látja a legélesebben, hogy az élő Isten mit tud rajtuk keresztül végezni, és az Isten meg fogja majd engedni, hogy a római gyülekezeten keresztül, majd Ágoston fog megtérni a nagy hit atya, és majd Luther Márton is a római levélen keresztül fog hitre jutni, az Ágoston rendi szerzetes, és majd a Krisztusnak ajánlva életét fog a Krisztusért harcolni, de ezt még Pál nem tudja. Csak azt tudja, hogy a maga idejében, a maga életével, a maga csekélyke hitével tenni kell a dolgát. Ez az ő dolga. Ezt más nem fogja helyette megcsinálni. És majd az Isten felhasználja ezt. Tudja, hogy kinek, hogy milyen módon fog szólni. Ezt hagyjuk az élő Isten, sokkal jobban tudja, mint mi. Pálnak ott az a dolga, hogy tegye azt, amit az Isten akkor ott Rómában elhívott. És ezt olvashatjuk, egyesek hittek, mások meg nem hittek. Ilyen egyszerű. És hadd kérdezzem meg végül azt, az apostolok cselekedeteiről írott könyv lezárásaképpen, mi hogy állunk ezzel a kérdéssel? Bánt-e az minket? Rosszul esik-e nekünk? Ha sokszor ezt állapítjuk meg, hogy bizony gúnyolnak minket. Bizony, sokan nem hisznek a faluban, és ezért mi elhallgatunk. Mert sietjük önérzetünket, és erre azt mondjuk, hogy hát azért én többnek érzem magam, mint hogy engem kibeszéljenek, meg szektársnak tartsanak bennünket. És úgy van ez a mi időnkben is, hogy egyesek hisznek, mások meg nem. Ez a summázat, ettől nem több. És itt nincs százalékos arány, itt nincs az, hogy hú, hát itt aztán nagy megtérések lesznek. Itt az, hogy van, akik nem hisznek, viszont van, akik hinni fognak. Ez a mi reménységünk. És mi az, amit nekünk tenni kell, az az, hogy kitartani, és mondani, és nehézségekben is, nyomorúságokban is. Akkor is, ha leszektársozódnak, és azt mondják, hogy ez se normális, addig volt normális, amíg nem kezdett el istenkedni itten, de ez nem érdekel. Aki Krisztussal egyszer szembenézett, aki egyszer úgy, így, arc közelben, face to face találkozott vele, aki egyszer már összeomlott az életében, az kapaszkodjon bele. És aztán, hogy az Isten meg hogyan viszi tovább, az az ő dolga, az nem a mié. Próbáljunk az Istenbe kapaszkodni, ez az, ami megtart bennünket. És most, amikor majd imádkozunk, akkor hadd legyen a néma percben azért az imádságé a szó, ami ott van a mélyen a szívünkben, és ami szó szerint megfogalmazódott bennünk. Adja minden kegyelem Istene, hogy ne csak hangos, de néma imádságban is borulhassunk az Istenen. Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, megvalljuk neked azt, hogy akkor, amikor még harsányan hangoztattuk azt, hogy mi nagyon reformátusok vagyunk, és nagyon vallásosak ám. És akár be is tudjuk bizonyítani azt, hogy a mi őseink ám reformátusok voltak, akkor Urunk, te ezt nem hallod meg. És ezáltal nem gyújtasz világosságot a mi szívünkben, mert azt se tudjuk mi. De akkor, amikor a te fiaddal, Krisztussal állunk szembe, és mi vagyunk lent, ő pedig fent ragyog, akkor értjük igazán, mit jelent hód alattal. Mindenfajta emberségünktől megfosztva, megalázkodva ő előtte tudunk porba esni, és térdre hullani. Urunk, megköszönjük neked, hogy ezt megteheted. Bár félünk tőle, mert mindent kárba veszni kell hagyni, és mindent elengedni, amikor kihullik minden a kezünkből. Amikor azt tudjuk mondani, hogy Uram, legyen meg a te akaratod, akkor már nem diktálunk, és ez fájdalmas. Mert szeretünk mindent kezünkbe tartani, és szeretjük látni a következő lépést is. De kérünk, Urunk, te engedd meg számunkra ezt a csodát. Engedd meg, hogy látván lássunk téged, a te dicsőségedet. Lássuk lélekbe a te hatalmasságodat, és lássuk magunkat a te állampolgárodként. És könyörgünk, Urunk, hogy úgy hallhassuk a te igédet, mint ami nekünk szól, nem a szomszédnak, nem a gyerekünknek, és nem a szülőnknek, hanem nekünk. Bennünket akar megszólítani. Tedd készül a szívünket, a fülünket, hogy ne maradhassunk némát, ne maradhassunk süketet, mert az betegség, hanem tudjunk sírni te előtted, tudjunk szánkkal vallást tenni rólad, és felfedezni, te Úr és Király. Könyörgünk, Urunk, azokért, akik még nem álltak meg előtted, akik még csak köszönő viszonyban vannak és tovább mennek, mert még tudnak tovább menni. Könyörgünk, te hozzád, ó, felséges Király, ó, kegyelmez nekünk. Láttasd azt, hogy te vagy az, aki életünknek elkezdője vagy, bevégezője vagy, és a kettő között életünk irányítója. Könyörgünk, Urunk, hogy a mi csendben elmondott imádságunkat is te hallgass meg. Amikor könyörgünk, Urunk, a te lelkülés békességéért, Könyörgünk, Urunk, azért, hogy sok fiad és leányod legyen a településen. Tudjuk azt, hogy nem kicsit kérünk, és nem örömteli dolgokat, mert ez megalázkodást jelent. És könyörgünk, Urunk, azért, hogy hallgass meg, nem csak a hangosan elmondott imádságunkat, hanem a csendes imádságunkat. Thank you.